Tanítás alapjai, 15. óra, 2009. december 18-a. Vizsga.
Rendszertelenséggel, a szabályos szabálytalansággal, kiszámítható kiszámíthatatlansággal, következetes következetlenséggel. Mennyei Atyánk, köszönjük neked az egész szemesztert, az akadémiát. Én hálás vagyok minden egyes diákért, mindannyiótokért, és kérem a mindenható Urat, hogy áldjon meg titeket most, és aztán mindörökké, hogy adja a szátokba az ő szavait, adja a szívetekbe az ő szeretetét, adja nektek az ő bölcsességét, elméjét, szeretetét. Legyen ez a mai nap az ő dicsősége, és a mi örömünk, és a mi hálánk. Valami nagyobbra számítunk, mint amik mi vagyunk. Te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm. Jó? Jössz, nyugodtan készülj föl. Egyetem arra az 5 percre, te vagy a Dóri. Tényleg? Te vagy a tanár. Tiéd a vezető. Azt csinálsz, amit akarsz, ha úgy veszük a cél érdekében. Úgyhogy tedd, amit tennek rá. És úgy veled lesz. És akkor igazából névsor szerint megyünk. Azt kérem majd, hogy a jegyzeteteket nekem majd a végén adjátok oda nekem, jó? Mert ha a házi feladatok van, azt is kérlek ad le.
Gyere, gyere. Légy erős és bátor. Annyira. Nem megy. Már megy. Hát sziasztok!
Szia!
Most megjött a következő vendégünk, akkor szeretném átadni. Akkor most népsort nem olvasunk, jó? Mert most én ilyen kegyes tanár vagyok, és ettől eltekintünk. Rujina megérkezett. Most szeretnék nektek valami olyan tudást átadni, amit valószínűleg még soha nem tettetek, még soha nem hallottatok róla, és nagyon meglepő lesz számotokra. És azt hiszem, hogyha ezt így elsajátítjátok, akkor egy területen, egy nagyon egyedi területen szakavatottak lesztek, és ezzel jogosultak arra, hogy működjetek azon, amit most meg fogtok tudni, vagy abban, amit most meg fogtok tudni, és garantálom, hogy ez nagyon ritka és nagyon egyedi. Mivel jegyzetem nincs, ezért nekem is össze kell szednem a gondolataimat. És látom, hogy az idő megpörög. Nagyon egyszerű egyébként ez a feladat, de mivel nekem is érdekem van benne, ezért nagyon szívesen átadom nektek. Vagyis, hogy ez a tudás nagyon egyszerű. Bárki meg tudja ezt tenni. Igazából szükség van rá. Szükség van rátok. Szükség van a végtagjaitokra. Látom, mindenkinek megvan. Neked is. Ez bőven elég. Illetve szükség van a szemeitekre. Az is van. Illetve arra, hogy tudjatok figyelni. Ja, és hogy megjegyezzetek dolgokat, és hogy ne ijedjetek meg. Nem is tudom, hogy húzzam-e még az időt. Igazából arról van szó, hogy akarjátok tudni. Biztos? Ezzel nagyon nagy felelősséget kaptok a vállatokra. Ez a mi tiszteletben álló gőzkazánnak a működtetéséről van szó. Ami nagyon igényli azt, hogy minél több működtetője legyen, ugyanis hiány vagyunk ezeknek az embereknek. Nagyon egyszerű a feladat, mindjárt az első lépés az, hogy ami nagyon kiváltságos, egyébként egy könyvbe bekerül a neved. Mégpedig a portán, ahol megmondod a nevedet, megnézik ebben a könyvben, hogy benne vagy-e, ez nagyon fontos, ez nem az a könyv, ez egy másik könyv, de ha benne van a neved a könyvben, akkor ezt a kulcsot megkaphatod. Ami még Péternél se volt. A következő lépés az, hogy átveszed a kulcsot, és a Fehér Tibi engedélyével, vagy a Kocsis Zsolti engedélyével lemész a pincébe, megkeresed elsősorban a pincét, majd lemész, és egy ilyen nagyon nagy, szép, régi, antik tárgyal találkozol. A következő feladatod az, hogy ha szereted a kis színes dolgokat, gombokat, táblákat, szereted a régi, antik hatást, akkor nagyon jól fogod magad érezni ebben, mert egy nagyon rozzant, szakadt, csúnya kazánunk van egy pincében, amit próbálunk helyreállítani. Igazából, ha szereted ezeket a kis lámpákat, meg gombokat nyomogatni, vagy régen legóztál, akkor nagyon könnyű kezelni, csak meg kell jegyezni úgy 6, 7, 8, 10 lépést, de ha, nagyon izgalmas, mert ha az egyiket elfelejted, akkor lehetséges, hogy felrobban a kazán. Viszont van biztonsági rendszere. Mindjárt végre érek. A lényeg az, hogy a gombokat, amiket lámpák jeleznek, azokat meg kell nyomni, be kell kapcsolni, majd be kell gyújtani a kazánt, ahol ilyen hatalmas energiával áramlik be a gáz, ami belobban, ha éppen működik. Nagyon izgalmas, amikor éppen közeledik egy istentisztelet, és a kazán nem akar bekapcsolni, akkor általában sok erre telefonálunk, hogy most mit tegyünk, de Istennek hála, imák hatására a kazán bekapcsol, eddig még megtette. Majd van egy hátsó helység, ahova ha bemész, akkor ellenőrizheted, és mivel az időm végére értem, ha most felcsigáztalak titeket, és nagyon érdekel ez a téma, akkor a mélyre mehetünk esetleg óra után. És ha tényleg szeretnétek ezt csinálni, akkor a Madinak. Madi megkereshetjük, és nagyon szívesen látunk mindenkit ebben a fűtő csapatban. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem érdekes volt. Viszontlátásra! Körülbelül 5 percre jutott eszembe.
Jó, köszönjük szépen! A humornak milyen jó, nem? Tehát meg tud nevetetni a közönséget, ahol mondhatsz, amit akarsz, igaz? Érezted, hogy ahogy meg volt az első nevetés, ahol lehet meg. És ráadásul nagyon jó a vitációs beszéd volt, majd pont lehet jelentkezni.
Sziasztok! Egy kicsit komolyabb témával készültem, mint az előző szónok. A szívbeli teherről szeretnék beszélni. Egy igét is hoztam nektek, az a 2 Korintus 5.11. ...nak az első része csak, hogy ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk. És abban a megközelítésből készültem fel, hogy Isten a szívünkre tesz egy terhet. És hogy vajon mi van ezelőtt, a teher előtt? Tehát mi történik ezelőtt, a teher előtt bennünk, velünk? mondjuk az, hogy ismerjük Istent, tehát ez eleje a résznek, hogy ismervén tehát az Úrnak félelmét, ismerjük Istent, tudjuk, hogy kik vagyunk, elmondja ezt a Biblia, hogy kik vagyunk, hogy szeretve vagyunk, hogy elfogadottak vagyunk. Aztán éppen azért, mert tudjuk, hogy kik vagyunk, azért nem kell félnünk Istentől, mint azt, hogy az Úrnak félelmét, azt írja itt az igerész, hogy ismervén tehát az Úrnak félelmét, és hogy nem az a félelem van bennünk, mint amikor a tűzre gondolunk, vagy a tolvajra gondolunk, hanem egy tisztelet van bennünk Isten iránt, és ez a félelem, ami így közelebb visz Istenhez bennünket. És hogy amikor kimegyünk az utcára és evangelizálunk, vagy így elmondunk embereknek így az életünkből történetet, vagy megtapasztalást, akkor nem a félelem motivál bennünket, hanem Istennek a szeretete. Az a szeretet, amit megmutatott a kereszten, amit olvasunk a Bibliában, hogy ő mit tett értünk, és hogy nagyon sok hely van, ami így bátorít bennünket arra, hogy ezeket így éljük és elhiggyük. És írtam ki párat, hogy gondoskodik rólam, és megad mindent, amire szükségem van. Máté 6.31-33. A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli. Jeremiás 29.11. Sohasem un bele abba, hogy jót tegyen velünk. Jeremiás 32.40. Hogy kincsek vagyunk, 2 Mózes 19.5. Mindent megtesz értem bőségesen, Efézus 3.20. Ő a leghűségesebb bátorítónk, 2 Tesszalonika 2.16-17. És még sorolhatnám, mert tele van ebből a Biblia. És ja, tehát tudjuk azt, hogy tutira szeret bennünket, és tudja, hogy így bátorítani akar bennünket arra, hogy így elmondjuk azt, amit kaptunk tőle, és hogy igazándiból ez az a teher, amit így a szívünkre helyez, amit így belerak a szívünkbe, és hogy ismerjük Istent, van egy teher a szívünkön, és ha megvan ez a teher, akkor az a következő lépés, hogy így menjünk, és mondjuk el embereknek mindazt, amit ő megtett velünk. És ez az evangélium, a jó hír, és a második része, hogy embereket térítünk, ez más fordításban is megnéztem, és az úgy van, hogy győzünk meg, de hogy nem mi győzzük meg az embereket, hanem Isten győzi meg őket. És ja, hogy mi csak egy eszközök vagyunk. Egy csatorna, egy képviselő, aki kimegy az emberekhez és képviseli Istent, és hogy ez akkora kiváltság számunkra szerintem, hogy így nem mondja azt, hogy most állj félre, és akkor majd én cselekszek, igazándiból ő cselekszik, és ő munkálkodik, de mi is részei lehetünk. És végezetül csak egy rövid bizonyság, hogy én is nagyon sokszor így azt gondoltam, hogy amit itt leírtam, de nem mondtam el, hogy én menjek ki, és mondjam el, és engem tud használni Isten, de hogy, ja, igen, téged tud használni Isten, és hogy ezt vegyétek személyesre, és hogy, ja, csak így Isten azt akarja, hogy bevon bennünket, és hogy élvezzük vele ezt az egészet. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok.
Hallottam egyszer egy sikeres férfitől, hogy a nő az csak visszatartja, visszahúzza a férfit az ő személyes és az ő sikereitől. És tehát, hogy csak így akadályozza a férfit. Így gondolhatunk akár, vagyis azt hiszem ez a férfi gondolt csak akár csak egy kapcsolatra, vagy egy házasságra, de hogy ezt úgy gondolta, hogy mind a kettőben ez így érvényes. És ellentétben a Biblia tanításával, és amit itt látok a gyülekezetben, hogy a Biblia azt tanítja, hogy a nő és a férfi kiegészítik egymást a házasságban, tehát Isten rendjében. És hogy a nő is és a férfi is egész lesz, úgymond. És látom ezt, látom a példákat itt a gyülekezetben, és ez jobban tetszik, mint az az állítás, persze. És hogy Isten azt mondja, hogy nem csak kiegészítik egymást, hanem ketten lesznek egy testé. És és ez tetszik nekem. Köszönöm.
Hát, sziasztok! Ma egy olyan témáról fogok beszélni, amit mondhatjuk, hogy egy ajándék nektek. Ma hallottuk. És ezt Isten formálta a szívembe elég régóta, úgyhogy ige helyekkel is meg fogom ezt erősíteni. És bízom benne, hogy olyan mélyen fog bennetek elmélyülni, amennyire mélyen bennem van. És mivel ugye az életünk fő célja, hogy másokat megáldjunk, ezért remélem, hogy áldással lesz rátok is, és ennek lesz egy folyamata. Egy viccel kezdeném. A kedvenc viccmániás vagyok. Megy a csiga az úton, és azt mondja így sóhajtozva, hogy olyan jó, hogy lassan megyek. És akkor megint mondja, hogy annyira jó, hogy lassan megyek, és ezt így sopankodva mondja, miközben oda megy a nyuszi, és azt mondja, hogy te csiga, tehát miért panaszkodsz ezen? Hát, mert rossz irányba megyek. És ezt azért mondom el nektek, mert hogy foglalkoztatok benneteket az, hogy az életnek mi az értelme. És hogy maga a boldogság, vagy az, hogy mi a tökéletes boldogság, az mit jelent? Tehát, hogy így mit jelent ez nektek? Most itt a karácsonyát lehet ezt gondolni. És én egy dolgot tapasztaltam meg, hogy az élet az egy csoda. Tehát egy ajándék, de egy csoda. És hogy rátok nagyon-nagyon sok vár. És ez fontos, hogy tudjátok. Az ajándékot el kell venni. Én definiáltam egy könyvben, egy író írt egy nagyon remek megfogalmazást a sikerről, mert azt tapasztaltam, hogy a világban az emberek a boldogságot a sikerrel definiálják, mint tudjuk. Úgyhogy itt összefoglaltam, hogy a siker rengeteg csodás, pozitív jelentést foglal magába, szeretetet, jó közérzetet és megbecsülést. A siker szabadságot jelent, a gondok, szorongás, csalódások és kudarcok megszűnését. A siker önbecsülés jelent egy növekvő boldogságot és megelégedettséget, de mindezeken túl a siker azt jelenti, hogy segítünk másokat. Minden ember azért vágyik egyébként sikerre, mert a kellemes oldalát szeretné az életnek megtapasztalni, és senki se szeretné másodrangúnak megtapasztalni magát. Úgyhogy én mindenkit arra szeretnék itt buzdítani, hogy legyetek első osztályúak. Tehát, hogy így gondolkozzatok magatokról. Ugyanis mindenki első osztályú életet élhet, ahogy ő gondolkodik. És a Bibliában azt tapasztaltam, hogy a világ legnagyobb bestsellere, tehát legtöbben olvasták, és ebben van egy fejezet, ez a Zsidók 11.1, ami ugye azt mondja, hogy a hit a remélt dolgokban való bizadalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Amikor én megtértem, akkor én ezt a verset kaptam így az életem pályájául. És azt mondanám ezzel kapcsolatban nektek, hogy aki teljes szívvel hiszi, hogy ez igaz, az mindenképpen hegyeket tud megmozdítani. Az a probléma a világban, hogy sok ember tudna sok hegyet mozdítani, mégse teszik meg. És hogy csak egy példát kiragadjak, hogy ki az, aki viszont megtette, mindannak ellenére, hogy a képességei, méretarányai nem megfelelőek, ő a Teréz anya, aki elképesztő nagy sikereket ért el ugye az emberek szemében, de hogy ő egyszerűen csak oda szánta magát a hitének, és hogy másokért rengeteget tett. És az élet egyik legnagyobb kiváltsága, amit itt az előbb is említett a hölgy, hogy Istent megismerhetjük, és tanulhatunk. Nagyon fontos, hogy a tanulás az egy életre szól. Tehát, hogy így nem csak egyszer megtanulom, hanem folyamatosan benne vagyok. Én azt gondolom, hogy aki keresztény, annak az a csodálatos, hogy az egy életstílus. Tehát, hogy nekünk ez természetes. És azért csodás, mert hogy folyamatosan el tudunk csodálkozni arra, hogy Isten mennyire ámulatos, és hogy miket tesz az életünkben. Úgyhogy ne féljetek meg hitben járni, tehát ne féljetek hitben járni, mert minden keresztény tulajdonképpen profi bárkinél. Itt úgy definiáltam, hogy nem félek, hanem vágyom rá, hogy a többi területen is meg fog tanítani hitben járni, tehát hogy így várom ezt, hogy ő tanítson a hitemben, miközben vele járok, és hogy a hősök nem nagyon erősek, hanem egyszerűen vállalták és felálltak az Úr dicsőségéért. Úgyhogy a gyengékérnek mindig a cél van. Ezt én nap mint nap megtapasztalom. Úgyhogy ezt tudom, milyen érzés. És hogy legyetek erősek, bátrak, mert az Úr győztesei vagytok. És akkor zárásként egy gondolat, már itt egy kérdést, hogy mit kell tenni ahhoz Istennek, hogy téged nagyját tegyen? Ezen így gondolkodjál. És hogy mi az elhívásod és az utad, ha vele jársz? És mi az, amire nemet és igent kell, hogy mondj. És van egy csodás vers, ez a Lukács 12:23, hogy több az élet a tápláléknál és a testruházatánál. Ez nagyon rövid, de elég mély. És én azt mondom, hogyha megtanultál igent mondani Istenen keresztül, az élet téged naggyá fog tenni, és így elismert is leszel valahol, amire minden normális ember vágyik. És ha csak az Isten létezéséről tudsz, az ehhez kevés. Zsoltár 139:17-ben van, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak a száma. És hogy fel vagyok készülve a jövődre, ami nálad sokkal nagyobb. Igaz. Tehát fel vagyok készülve annál, hogy a jövőd nagyobb nálad. És Zsidók 6:14-ben van, hogy bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. Ezt most kaptam 2 napja. És hogy én megértem, tudom, és meg vagyok győződve arról, hogy motiváció kell ahhoz, hogy el tudjuk érni a céljainkat. És erre is van egy gyönyörű vers, ugye az, hogyha ő azt mondja, hogy én veled vagyok, akkor neked minden sikerül. És ez Zsoltár 1-ben, és benne van Ézsiás 58:11-ben is. Ez pedig az, hogy az Úr vezet szüntelen, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amely nem fogy ki a víz. És így azzal zárnám le, hogy a legtöbb ember szeretne látni az út végét. Tehát, hogy így hova tartunk és hova jutunk. De azt tapasztaltam meg, és remélem, hogy ha ezeken elgondolkoztok, ezeken a kérdéseken, akkor ti is rájöttök, hogy nem a végcél a siker és az öröm és a boldogság, hanem a hozzávezető út. Köszönöm.
Nekem nem segítesz, mi? Megértem amúgy. Lehet. Még nem tudom, mit akarok mondani. Köszönöm szépen. Igen. Sziasztok, szentek! Judit után nehéz lesz egy picit, mert nagyon jó volt. Szeretném azzal kezdeni, hogy picit alábecsültem ezt az órát, és igazándiból azért vettem fel, mert Sanyi tartotta. De tévedtem, mert ennek az órának lehetne azt a címet is adni szerintem, hogy a győztes keresztény élet alapjai. És azért gondolom ezt, mert ez tartalmaz mindent, amire egy olyan kereszténynek szüksége van, aki tényleg hitben akar élni, és nem csak vasárnaponként templomba járni. Gondolok itt a vezetésre, a vezethetőségre, a bátorításra, a motivációra, a helyes énképre, az önbizalomra, egy egészséges önbizalomra, ezekről szeretnék nagyon gyorsan beszélni. És a vezethetőség. Én találkoztam egy olyan emberrel, aki vezethető volt. Neki köszönhetem, hogy itt vagyok. Szabó Péternek hívják. Azt hiszem, mindannyian ismeritek. Nagyon hálás vagyok neki, hogy engedelmes volt, és hogy itt lehetek. Mondtam is neki, hogy öröki hálás leszek, és ezt szó szerint értettem. Legyünk vezethetőek, hogy Isten tudjon cselekedni rajtunk keresztül. Legyen egy jó önismeretünk, legyen egy önbizalmunk, mert Tim is mondta, azt hiszem, hogy nem akárkik vagyunk. És nekem tudom, reggel, amikor felébredek és benézek a tükörbe, akkor egy gyűrött kis pali van ott, de valójában nem, mert mindig eszembe jut a keresztet cipelő Isten. És hogy Isten meghalt értünk, ez egy akkora kategória, ami szerintem ámulatos. Isten meghalt értünk, nem vagyunk akárkik. És a világtörténelemben, ha megnézzük a történelem formáló embereket, mindegyiknek volt önbizalma. Szeretnék mesélni egy világi példát. Lehet, hogy nem a legjobb, csak a hozzáállást szeretném érzékeltetni. Bonaparte Napóleon a világtörténelem egyik legnagyobb hadvezére volt. És egy ütközet előtt egy dombról távcsövezte az ellenség állását, és nem volt valami irigylésre méltó helyzetben, mert kétszeres túlerővel nézett szembe, ő csak 50 ezeren voltak az ellenség, 100 ezer emberből állt. És egy fiatal tisztje oda ügetett hozzá, azt mondja, a felség, kétszeres túlerőben van az ellenfél, nem kellene visszavonulnunk. Napóleon csak ránézett, és azt mondta, ne féljen, 50 ezer, meg én a 150 ezer. És vajon mit gondolhatott ez a fiatal tiszt? Szerintetek félt? Szerintem nem. Ránézett Napóleonra, és azt mondta, hogy legyőzhetetlenek vagyunk. Ez nagyon fontos dolog. Bátorítás és motiváció. Hiszem azt, hogy egy győztes keresztény életet élünk, akkor rajtunk keresztül Isten tükröződik, és az emberek meglátják, hogy ez az ember ez valamiben más. És ez bátoríthat másokat. És tudunk motiválni másokat. És megint szeretnék mesélni egy történetet. Szeretem az anekdotákat különben, és azt mondjuk, hogy a magyarok anekdotázó nép. Julius Caesar a gall háborúkban, amikor elkezdte ezeket a háborúkat, és az első nagy ütközet előtt voltak, és a fülébe jutott, hogy a római katonák, a légiók félnek a germánoktól. A római katonák nem voltak túl nagy termetű emberek, és elterjedt közöttük, hogy a germánok óriási, a kétméteres fickók, és végük van. És főleg a 10-es légió lázadt, főleg a parancsnoka terjesztette, hogy ezt a háborút nem szabadna megvívni. Ez Caesar mit csinált? Nem büntetett, hanem az ütközet előtt összehívta a légiókat, és tartott egy beszédet, és azt mondta, hogy hallottam, hogy féltek. Tudjátok mit? Nem kell nekem az egész, az összes légió, nekem csak a 10-esre van szükségem. Azért, mert ők olyan hősök, hogy csak a 10-es légióval győzni fogok. És hát a 10-es légió megvadult a dicsérettől, és azonnal az összes többi csapat is küldte Caesarhoz a vezetőit, hogy ők mindenképpen harcolni szeretnének. És a 10-es légiónak a parancsnok egészen fölment Caesarhoz a lépcsőn, és a szemébe nézve azt mondta, hogy imperátor, ma úgy küzdök, hogy akár élek, akár meghalok, nekem köszönetet mondj. Az embereknek bátorításra van szüksége, de hogy Sanyi mondta, a világ nem adja meg ezt nekünk. És ez nagyon fontos dolog. És nagyon fontosnak tartom, hogy nem tudom, hogy a keresztény életetek során, amikor beszélgetetek Istenről embereknek, én sokszor éreztem, hogy hiába valóan beszélek. Nem tudom, hogy éreztétek, vagy mosolyogtak. Nevetni nem, mert meg tudjuk indokolni, hogy miért hiszünk ebben. Legfeljebb legyintenek. Nincs hiába való beszélgetés, azt gondolom. Hiszünk abban, hogy valószínűleg tényleg a végidőkben élünk. És tudjuk, hogy be fog következni az elragadtatás, amikor mi már nem leszünk itt. Akivel beszéltünk az életünk folyamán, és abban a pillanatban nem hitt nekünk, biztos vagyok benne, hogy belőlük lesznek a nagy nyomorúság szentjei. Mert majd akkor elgondolkodnak azon, hogy ez az ember, ez előre megmondott mindent. Nincs hiába való beszélgetés, csak beszéljünk. Nagyon fontos. És nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Isten megváltott minket, és az övéi vagyunk, most is mindörökké. Köszönöm.
És szóval két ötletem volt, hogy miről beszélhetek, és az egyik, ami nagyon könnyű lenne nekem, hogy tanítok nektek 5 percet franciát, és biztos, nagyon jó lenne, de valószínűleg nem lenne annyira hasznotokra. A másik, az egy fokkal nehezebb nekem is, meg a ti számotokra is, de valószínűleg olyan, amiről már kellett volna hallanatok, de valószínűleg sosem hallottatok. És ez pedig, hát matematika órán lehetett volna, vagy művészet órán, mind a kettő, és nagyon érdekes lett volna, és én kínosztam is a matek tanáromat, hogy beszéljen róla, de nem akart, mert úgy gondolta valószínűleg, hogy én is nem vagyok elég intelligens hozzá. De nagyon-nagyon fontos a számunkra szerintem, hogy egy kicsit az ember legalább tudjon róla. És ahhoz, hogy ezt elmeséljem nektek egy napomat az egyetemen, ami nagyon-nagyon érdekes volt, és gondolom, hogy egy Istentől kaptam azt a napot. Reggel 8 óra, 30-ra bementem az egyetemre, egy politikai filozófia óra volt, de különben ez egy művészeti egyetem. És a tanár úr hát nagyon beszélt arról, hogy nincs intelligens tervezés a természet mögött. Hogy ilyen nincsen, és hogy hozott is rá példát. Azt mondta, hogy hát nézzünk ki a kertbe, hogyha kinézünk, hát ott úgy nőnek a növények, hogy csak így meg úgy, nincs ott semmi intelligencia, csak nem, elmegy a kertészpács, és szépen lenyírja a növényeket. És tudtam, hogy mire gondol, mert előző fél évben írtam is ez kapcsán egy dolgozatot, hogy a művészek szeretik ezt, hogy ők azok, akik valamit csinálnak a rendetlenségbe. És a tanár úr fel is hozta ezt a témát, hogy az egész világegyetem egy nagy rendetlenség, és aztán jönnek az okos emberek, és belerakják a rendet. Úgyhogy erről egy kicsit beszélgetünk, mert mindig azért beszélgetünk a témákról, de nem nagyon akarja, ugye, szóval, hogy nem megy a mélyére a dolgoknak. És délután beültem utána a könyvtárba, és volt egy könyv, amit mindig is el akartam olvasni, ez pedig illúzió a természetben és a művészetben. És az egész könyv arról szól, hogy milyen hihetetlen dolgok vannak a természetben, amit úgy Isten belerakott, és nem egy káosz az egész világ. Úgyhogy kinyitottam a kedvenc témámnál, ami az aranymetszés, és ez az, amiről hallhattatok volna matematika órán, hogyha tanárok akartak volna, vagy a művészet órán. De az aranymetszésnek az a lényege, hogy van egy arányrendszer, amit akár is majd jeleztetok nektek, de ez most bonyolultabb, 5 percben nem fér bele, hogy van egy arányrendszer, ami azt jelenti, hogy A osztva B-vel, és mindig ugyanez a szám jön ki, és utána mindegy, ez bonyolultam. Na jó, elmondom nektek egy percben, jó? Szóval van mondjuk egy távolságot, és ezt nevezik A-nak és ezt B-nek, és az aranymetszés alapképlete az, hogy A osztva B-vel az annyi, mint B osztva A plusz B-vel. Szóval, hogyha ezt elosztom a B-vel, akkor utána az egészet elosztom, a B-t elosztom az egészet, akkor ugyanaz jön ki. Azt hiszem, hogy így van, mindegy, ez már matematika is. Azon kívül, hogy egy ilyen kis képlet, aztán ez teljesen átmehet a 3 dimenzióba, és lehet, hogy már hallottatok a Fibonacci rendszerről és ezekről, a hihetetlen dolog. De a lényeg az, hogy matematikával leírható, és ez mind az, például az emberi testen, ahogy osztva van az emberi test, vagy a természetben úgy felfedezhető ez. És most itt feleszúrok egy kicsit gondolatot, amikor az Orséknak volt az esküvőjük, akkor az Orsi adott egy ilyen meghívót, ami így nézett ki, itt volt a papír, és ide volt írva a nevük, talán vagy valami meghívó, és akkor mondtam neki, hogy jaj, de szép, ez pont aranymetszésben van a szöveg elhelyezve, és akkor mondtam nekem, hogy mi ez, és akkor elkezdtem így magyarázni neki, de ugyanolyan lehetetlen volt elmagyarázni 5 percben, mint most így, de így az emberi szem, ha ránéz, ez a legszebb elhelyezési arány. Úgyhogy amikor kinyitottam a könyvet a könyvtárba, ott is ez volt, hogy képzeljétek el, hogy amikor nem tudom, hogy minden, valószínűleg nem minden fa ott volt megnevezve egy fa, hogy nem csak úgy nő a fának a levelei, hogy most nekem itt kedvem van kinőni, hanem ott van a szár, és ez az aranymetszés szabályai szerint, szóval egy matematikai leírható szabály szerint nőnek ki a levelek, és nem csak úgy játékból, mert ez milyen szép aranyos, hanem azt írta a könyv, hogy azért, mert így tud legjobban fotoszintetizálni a fa, és így tudja a legtöbb fényt beszívni, gondolom így a terület tényleg, ahogy el van helyezve. Úgyhogy ott ültem a könyvtárba, és azt mondtam, hát ha még az a kertész nem is jön az iskolán kertjébe, és nem is vágja le geometrikus formákra ezeket a fákat, akkor is olyan hihetetlen dolog van ott a fa mélyén, amit Isten helyezett bele is. És persze tudósok is dolgoznak, de ezek olyan dolgok, amit azt hiszem, hogy mondjuk egy művész megfoghat. És egy utolsó történet az, hogy van egy haverom, akivel sokat beszélgetek így, és tényleg azon vagyunk, hogy szeretném, hogyha így Isten tényleg megérinteni, és valószínűleg, hogy egyszer megfogja, de ő mondja nekem, hogy nincs Isten, nincs Isten. És aztán egyszer mondta nekem, hogy Anett, az egyetlen ok, amit azért fel tudok hozni, hogy valami intelligens tervezés van, az aranymetszés, a fraktálok, ami ugyanez, a Fibonacci sorozat, és azt hiszem talán még a komplementer színeket is említette, de ezek mind olyan dolgok, amik így a természetben Isten behelyezte. Úgyhogy egyszer találkoztuk egy művésszel, akkor ezekkel, hogyha ezeknek a dolgoknak utána néztek, akkor ezekkel le lehet sújtani őket. Hát köszönöm.
Jó, na, nem izgulok nagyon. Hát, ja, sokat gondolkoztam én is, hogy miről beszélhetnék, mint gondolom sokan ti is, de mondott a Sanya múlt órán valamit, hogy valami olyasmit mondtál, hogy nem muszáj bibliai témából készülni, mert hogy a végén még nagyon megszokottak leszünk vele, de azt hiszem, hogy harcolnunk kell a megszokottság ellen, úgyhogy... Ja, majdnem. De hogy beszélgettem valamelyik, az egyik szobatársammal néhány hete, és már él ilyen kettő körül, és már nagyon elálmosodtunk, aztán na, mondtuk, hogy jól van, akkor aludjunk, és csak így úgy jött valahogy mind a kettőnknek, hogy kimondjunk egy ilyen nagyon nyilvánvaló igazságot, szinte egymás szavába vágva, és ő azt mondta, hogy Jézus él, én pedig mondtam, hogy Isten szeret minket. És ezt így annyira nem értettük, de tudtuk, hogy Isten helyezte a szívünkre, hogy ezt így kimondjuk, és ez két olyan igazság, ami annyira nagyszerű, de annyira megszokottak tudunk vele lenni. Pedig ez tényleg ez egy érthetetlen természet feletti dolog. És hogy nem szabad ezek fölött csak úgy elsiklani, mert ezek tényleg, ja, csak hihetetlen dolgok, és ez, arra gondoltam, hogy ezek a dolgok a természeti ember számára még nekünk is, hogyha ha nem szellemben vagyunk, akkor ezek olyan megszokott dolgok, és igazából én nem is gondolunk bele, mert egyszerűen nem értjük, hogy mi az, hogy Isten szeret minket, vagy az, hogy a sír üres, hogy mit jelent az, hogy egy ember feltámad a halálból, vagy az, hogy Isten emberré lesz. És a megoldás, amit találtam, vagy amit így Isten mutatott, az, hogy ez egyedül a szellemi ember, aki képes ezt megérteni. Mert a szellemi ember mindent megvizsgál 1 Korintus 2.10 szerint. És hogy legyőzhetjük a megszokottságot úgy, hogyha a szellemmel be vagyunk töltve. És hogy Isten nekünk akarta ezt adni azért, hogy megértsük őt, hogy megértsük az ő jellemét és az ő teljességét. Mert hogyha nem ebben élünk, és nem az ő szelleme által járunk, akkor egy vakságban vagyunk. És hogyha vakok vagyunk, és mondjuk így közlekedünk egy úton, akkor mondjuk hát több dolog lehetséges, de kettő nagyon valószínű, mondjuk, hogy elmegyünk valami nagyon értékes mellett, vagy pedig valami nagy veszélybe kerülünk, mert nem figyelünk oda. És Isten az ő szelleme által mindent kijelent nekünk, ami az életünkhöz szükséges. És Isten az életünknek minden percében csak meg akar áldani minket, mert ő úgy szeretett minket. És csak akarja, hogy ezt megértsük, hogy ez mit jelent. És emlékszem erre, hogy itt volt Pásztor Józsi, a Pásztor Marian Józsi, és nem tudom hányan emlékeztek, de nagyon sokat beszélt a János 3.16-ról. És nekem nagyon sokat adott az életemhez az időszak. És ja. A Zsoltárok 139.6-ban azt mondja Dávid, hogy Istennek a hatalma az olyan csodálatos, hogy egyszerűen nem lehet megérteni, nem így mondja szó szerint, de olvassátok el. De hogy ez valami olyasmi ez a szó, hogy ez valami hozzáférhetetlen dolog. És csak olyan nagyszerű, hogy ezt mégis megérthetjük. De hogy nem egy természeti szinten, hanem csak úgy, hogyha be vagyunk töltve tényleg a Szent Szellemmel, és csak erre bátorítok mindenkit, hogy gyakoroljuk magunkat ebben, mert Jézus azért halt meg, hogy nekünk közösségünk lehessen Istennel, úgy, ahogy volt a bukás előtt, és hogy ő ezt szeretné a legjobban, hogyha újra kapcsolatba kerülhetnénk vele, és hogy csak keresnünk kell őt, mert ő azt mondta Jakab 4.8-ban, hogy csak közeledjünk felé, és ő közeledni fog hozzánk. És három dolog a megszokottsággal kapcsolatban. Ez egyik a definíció, hogy a megszokottság jogtalan közelség valakihez, vagy valamihez. És azt hiszem, hogy érthetek valamit, amit egyébként nem érthetek. És ezen azt hiszem, hogy jó elgondolkozni. Csak így. És három pont. Az első az, hogy ha csak egyszer is megtapasztaltam Isten jelenlétét, már akkor többet kaptam, mint amit kérhettem volna. Ne vegyük a dolgokat magától értetődőnek. A második, hogy ne feltételezzük, hogy értjük a másik hívőt, Isten tervét az életében, minden nap valami újban járunk Istennel. A harmadik, hogy ne legyünk megszokottak azzal a csatával, amit tegnap nyertünk meg. És hogy keljünk fel minden reggel azzal a tudattal, hogy tényleg ez a nap egy ajándék Istentől, mert Isten engem tényleg meg akar áldani, és készített valamit nekem személyesen. És hogy nem élhetek a mai napon azzal, amit tegnap kaptam Istentől, mert ugyanúgy, ahogy Isten éppen mannát kapott a pusztában minden nap, ugyanúgy nekem is valami frisset akar adni. És nem élhetek abból, amit két hete hallottam, vagy tegnap előtt. És hogy minden nap Isten tanácsához kell mennem, mielőtt felkelek vagy elindulok, mert nélküle nincsen világosságom. Amen.
Sziasztok! Szerettek ajándékot kapni? Valaki szeret? Jó. És adni is szerettek ajándékot? Jó. Hoztam nektek egy jó kis ajándék lehetőséget, hogyha valakit szeretnétek ezzel meglepni. Rendkívül egyszerű dolog, tényleg. Jaj, süteményt szeretitek? Oké, akkor egy süti receptet hoztam nektek. Tényleg azért hoztam, mert ezt mindenki meg tudja csinálni, komolyan mondom. És szerintem ez ilyen nagyon váratlan ajándék, hogyha valaki nem szokott csinálni ilyesmit, akkor meglepő nagy ötlet. Na mindegy, szerintem ez egy nagy ötlet. De nem, tényleg ez rendkívül egyszerű. Fogunk egy közepes tepsit, kivajazzuk, kilisztezzük. Akkor fogunk egy tálba két bögre lisztet, hát kb. Teljesen minden ekkora bögre, két bögre lisztet, ebbe teszünk egy tasak sütőport. Akkor egy másik tálban összekeverünk négy tojást egy bögre olajjal, tehát négy tojás, egy bögre olaj, és két bögre cukorral. Tehát ezt összekeverjük. Mi volt eddig? Volt olaj, négy tojás, és két bögre cukor. És ezt összekevertük. A liszt a másik tálban pihen, de ezt összekeverjük, ez egy ilyen folyadék lesz. Ebbe beleöntjük a lisztünket most. Ezt is összekeverjük. Én robotgépet használok, mert akkor tényleg az egész egy fél pillanat, és már kész is van. Jó, akkor ezt a masztánkat fogjuk, és beleöntjük a tepsibe. És erre rádobálunk bármit, ami otthon van, gyümölcs, akármicsodát. Mondjuk legegyszerűbb, hogyha tél van, az ember megveszi a kimagozott gyümölcsbe főttet. Leöntjük róla a levet, és bele potyogtatjuk a tepsibe, és előmelegített sütőben 45 percig, és akkor gyönyörűre megsül az egész. Tehát tényleg annyira egyszerű. Ki tudja elmondani nekem, hogy hogy kell? Mondja.
Tepsi.
Igen. Liszt.
Lisztel
megszorom. Igen. Nem baj, szerintem nem gond. Mi? Neve? Bögrés. Nem tudom. Igen.
Két bögre liszt, egy sütőporral.
Igen, összekeverem.
Aha, az vár. Négy tojás, egy bögre olaj, két bögre cukor, az rengeteg cukor, mint fél és ezt elkeverem, és aztán bele a masszába, bele a lisztemet.
Igen.
És azt is elkeverem.
Igen.
És
beleöntöm a tepsőt.
Mennyire van előbb az a sütő?
Micsoda?
Mennyire van a sütő előbb?
Hát, amikor bemegyek a konyhába, begyújtom.
Csak ennyi?
És akkor addig van. Igen.
Aha, de mennyire állítsam meg?
150-re, vagy mit tudom én. 150-re. Jó, akkor sült meg, amikor a közepébe beledugod a kést, és kihúzod, és nincsen rajta cucc. Jó, ennyi. Okay. Még azt szeretném mondani, hogy egy sztorit szeretnék elmondani, hogy főhősünk elhívást kapott Istentől, hogy iratkozzon be a bibliaiskolába, és gyanútlanul be is iratkozott, tehetek múltak az évek, és harmadik évben látja, hogy a kötelező óra, a tanítás alapjai, na hát gondolta, hogy hát eddig is Istennel vettük az akadályokat együtt, hát ez is jó lesz, na mindegy, lássuk, mi történik. Ki tud eddig azonosulni a történetben? Jó. Jó. Igen. Igen. Tényleg rólam van szó. Az történt, hogy nagyon izgultam az egész, nagyon, nem is nagyon szerettem volna ide kijönni, de végül is egész fél év alatt annyit bátorított a Sanyi, meg tényleg gondoltam, hogy ezt kipróbálom. Mással nem egy süti recepte. És tényleg lehet, hogy ijesztő, de igazából nem halálos. Nem, tényleg, hogy nagyon jó. Okay.
Hát sziasztok, gyerekek! Engem Violának hívnak, és nagyon szeretnénk megismerni mindenkit, de sajnos túl sokan vagytok, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy elszámolok háromig, és akkor mindenki mondja egyszerre, hogy az én nevem, és akkor mindenki mondja a saját nevét. Jó, Pisti, Julcsi, Géza, Feri, Jani, és akkor megismerlek titeket, és akkor nem leszünk idegenek, jó? Úgyhogy meg fogjuk tudni csinálni? Háromig elszámolok, jó? 1, 2, 3, az én nevem Viola. Nagyon jó. Most már mindenkit ismerek, és arról szeretnék nektek beszélni, biztosan sokan gondolkodtatok már arról, hogy vajon miről is szól a karácsony. Ugye mindenki készülődik decemberben, leesik a hó, és minden gyerek nagyon izgatott. Szerintetek mi van ebben? Ajándék, igen. Hát egy nagyon különleges ajándékról szeretnék nektek beszélni, mégpedig egy olyan ajándékról, amit bárki megkaphat, és nem kell érte fizetni, viszont ez egy olyan ajándék, ami egy örökkévaló ajándék. Sosem múlik el. És nem tudom, biztos elgondolkodtatok már azon, hogy amikor eljön a karácsony, és ugye feldíszítjük az asztalt, és aztán nagyon sok finomság készül a konyhában, és bejön az illat, és benn díszítjük a fenyőfát, és hogy rakunk rá cukrot, meg meggyújtjuk a gyertyát, hogy mennyi minden előkerül karácsonykor, és hogy vajon tényleg erről szól a karácsony? Nem tudom, hogy ismeritek-e a történetet, hogy valójában miről szól a karácsony. Van egy különleges könyv, ezt úgy hívják, hogy Biblia, és ez Istennek a könyve, és ő leírja az egész titkát a karácsonynak, hogy mi történt valójában. És egy újszülöttel kezdődik ez a történet, mégpedig Jézussal. És az ő születését ünnepeljük karácsonykor. Nem tudom, hogy tudtátok, hogy Jézus születését ünnepeljük karácsonykor? Nem tudtátok? Hát képzeljétek el, hogy Isten annyira szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát, az egyetlen fiát odaadta, hogy bárki, aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És képzeljétek el, hogy ez a legnagyobb ajándék, amit bármelyikőtök megkaphat. De Jézus nem csak egy kisbaba maradt, hanem ő felnőtt, és képzeljétek el, hogy volt egy küldetése, azért jött, hogy meghaljon egy keresztfán. És nem tudom, hogy láttatok-e már keresztet, biztos templomok tetején, vagy ilyen feszületeket, így szobrokat, így a városban, és biztos elgondolkodtatok már, hogy na jó, de ez mit jelent ez a kereszt? És azt szeretném, hogyha elgondolkodnátok azon, hogy hova tűnik a szeretet karácsony után, hogy az emberek szíve mindig tele van szeretettel, ugye? Hogy készülünk, hogy ajándékot csinálunk, hogy meglepjük a másikat, hogy összeül a család, és mindenki nagyon boldog, de aztán valahogy eltűnik a szeretet, ugye? És hogy pedig ez az a szeretet, amire egész évben vágyunk, és várjuk, amikor a születésnapunk van, hogy ajándékot kapunk, várjuk, amikor jön a karácsony, de hogy aztán ez így eltűnik. És képzeljétek el, hogy minden ember szívében, nem tudom, hogy hallottatok-e már arról, hogy mondjuk irítség. Az egy nagyon csúnya dolog, ugye, hogy amikor valaki nem akarja megosztani velem azt, ami neki van. Vagy mondjuk hazugság, hogy valami csúnyát mondok a másikról, ami nem is igaz, ugye, és hogy ez annyira bosszantó tud lenni. De hogy képzeljétek, hogy mindannyiunk szívében vannak ilyen dolgok, hogy lopás, vagy hazugság, vagy árulkodás. Nem tudom, hogy volt-e már veletek, hogy beárultatok valakit az osztályból, és hogy ez nem egy szép dolog, ugye? De hogy ezek ilyen kis foltok a szívünkben, és a Biblia azt mondja erről, hogy ez bűn. És képzeljétek el, hogy ezeket a foltokat én nem tudom eltisztítani a szívemből. Ugye, hogyha koszos a fogam, akkor fogom a fogkrémet, és megmosom vele, ugye, a fogamat. De hát a szívemet hogy mosom meg? Van olyan mosószer szerintetek, hogy a szívemet meg tudom vele mosni? Nincsen? Vagy olyan hosszú fogkefém van, hogy ledugom, és akkor megsikálom a szívemet, és tisztára sikálom? Nem, ugye? De hát akkor hát képzeljétek el, hogy elsokasodhatnak ezek a foltok, és így el tud feketedni a szívem. Ennyire korom fekete tud lenni a szívem. És mit gondoltok, hogy ez a szív vajon tele van szeretettel? Nem bizony. Szerintetek milyen ez a szív? Ez egy odaadó szív. Tele van szeretettel, törődéssel, biztos megosztja, ami van. Ez egy ilyen szív? Nem, bizony, ez egy gonosz szív, ez egy kőszív, képzeljétek, ez egy nagyon sötét szív, és azt mondja a Biblia, hogy ez a bűn, ami szívünk az ilyen, és hogy egy idő kérdése, ugye, hogy egy kis lopás, aztán egy kis hazugság, és egy idő után olyan uralomba tart bennünket, hogy nem tudunk tőle megszabadulni. És képzeljétek el, hogy Isten azt mondja, hogy ő nem szeretné, hogyha nekünk ilyen szívünk lenne, és mi eldönthetjük, hogy szeretnénk egy hófehér szívet újra, mert ő azért küldte el Jézust karácsonykor, azért halt meg a kereszten, hogy ezt a bűnt ő megtisztítsa a szívünkből. És igazából ő az egyedüli, aki ettől a bűntől meg tud minket szabadítani, egy uralom is fogva tart, mert ő nem csak meghalt, hanem feltámadt. És képzeljétek el, hogy azzal, hogy ő feltámadt, tud nekünk adni egy vadonatúj szívet. És hogyha szeretnétek egy ilyen szívet, be tudjátok hívni a szívetekbe Jézust, és ő mindent tudja tenni. Hófehérre tudja mosni a szíveteket, azokat a foltokat, még azt a nagy fekete készívet is el tudja venni belőletek, és egy hófehér új szívet tudna nektek adni. És akkor mit kell tennetek szerintetek? Nem kell jónak lenni, képzeld el, mert Jézus azt mondta, hogy nincsen senki jó, csak az Isten. De ő ezért jött, ő Isten volt. És azt mondta, hogy ha hiszem én bennem, akkor én be tudok tenni a szívedbe, és adok neked egy új életet. És azt mondja Isten, hogy mindenki, aki kér, az kap. És ez egy olyan jó hír, nem? Mert sokszor kérünk ajándékot, és aztán nem kapunk. Vagy kapunk valamit, de nem az, amit mi szeretnénk. És képzeljétek, hogy Isten ismer minket személyesen. És ő olyat ad nekünk, amit senki más nem tud. Úgyhogy ha tőle kértek, akkor biztosak lehettek benne, hogy kapni fogtok. És neki ez a vágy, hogy ilyen szívetek legyen. És vajon milyen lehet ez az új szív? Hogyha mondjuk Látom, hogy az osztálytársamnak nincsen 10 órai, a nekem meg sokat csomagolt az anyukám, akkor milyen ez a szív vajon? Vajon megosztja-e azt, ami van? Megosztja, ugye? Hát képzeld el, hogy adok neked egy banánt, jó? Mert nekem sok van. Vagy látom, hogy az osztálytársam mondjuk nem hozott ceruzát, és hát nekem tele van a tolltartóm. Hát akkor mit csinál ez az új szív vajon, szerintetek? Odaadja neki ajándékba, igen, tessék. Vagy mondjuk látom, hogy az osztálytársaim kicsúfolnak valakit, és ez olyan csúnya dolog, engem is csúfoltak már, biztos titeket is, nem, hogy kövér vagy, csúnya vagy, eláll a füled, vagy ilyesmi. És hogy akkor mit csinál ez az új szív, vajon, szerintetek? Képzeljétek el, megvédi, igen, oda megy, és mellé áll, és a barátja lesz. És még akkor is, hogyha sokan vannak ellenetek, mellé tudsz állni, és ezzel meg tudod mutatni, hogy neked van egy vadonatúj szíved. És ti szeretnétek ilyen új szíved, gyerekek? Hát akkor ez a jó hír, hogy mindenki, aki kér, az kap, és ezt mondja a Biblia, hogy kérjetek, és adatik nektek, zörgessetek, és az ajtó megnyitatik nektek. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy ezen a karácsonyon legyen egy ilyen új szívetek, kérjetek Jézustól egy ilyen új szívet, és hogyha behívjátok őt az életetekbe, akkor ő azt ígéri, hogy örökre veletek marad, és soha nem hagy el titeket. Úgyhogy hát nagyon boldog karácsonyt kívánok nektek, és legyen egy ilyen új szívetek Jézustól. Amen.
Jó volt? Jó volt, ugye? Téged
dicsőít a történet.
Jó volt, ugye? Köszönjük szépen. A rövid és velőstől a részletes és aprólékosig minden volt. Sztori, lelkesedés, komolyság, minden volt. Ugye? Nem, de ez tökéletes. És tudjátok, mit látok? Hogy annyira nem kell egyformának lenni, nem? Tehát, hogy az, amit van, az pont jó. Az sincs senki másnak. Érted? Az nincs senki másnak. És hogyha az, amit van, neked nem tetszik, akkor meglopsz minket. Tudom, érted-e? Mert akkor az, ami nincs senki másnak, az vék alá kerül, az elrejtődik. Értitek? Úgyhogy köszönjük. Köszönjük. Az életünk gazdagabb lett veletek. És csak folytassátok. Na? Amen?
Amen.
Mennyei atyánk, csak hálásak vagyunk. És csodálatos látni a színeidet, az arcaidat, a hangjaidat. És csak kérünk, hogy ez a hang legyen egyre hangosabb, egyre tisztább, egyre bátrabb, hogy mindannyiunkon átsüssön azon a módon, ahogy csak rajtunk süthet át. A te arcod, a te neved, a te hangod. Hálásak vagyunk, és kérünk, hogy hívj minket. Ha nem hívsz, nincs hova mennünk. És hogyha hívtál, akkor vezess minket, mert ha nem vezetsz, nem találunk oda. És ha elindultunk, bátoríts minket, mert ha nem bátorítasz, bizony megállunk. És amikor lépünk, te lépj velünk, mert ha nem jössz, minek mennénk. Viszont ha velünk vagy, ha fogod a kezünket, ha vezetsz és bátorítasz, akkor ki vagy mi állíthatna meg. Csak köszönjük, Jézus. Az életünk egy csoda. Te nevedben adtunk hálát. Amen. Köszönjük szépen. El vagytok bocsájtva. Ügyesek voltatok, tényleg. Köszönöm.